A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, az apostoli köszöntéssel, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. És az ilyenkor szokásos húsvéti köszöntést is hadd mondjam el, ahogyan a görögök mondják, Christos anesti, alitos anesti. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ahogyan Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben olvassuk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, mondja az Úr Jézus. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy igevers részletet választottam a bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből a 15. rész 28. versének a harmadik harmadában. Hogy Isten legyen minden mindenekben. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves Józsó, Zsuzsi, Laci és Ildi, kedves ünneplő család, hadd mondjam el azt, hogy nagyon megörültem ennek az ige versnek, hogy éppen ez van ma a bibliaolvasó kalauzban, hiszen keressük életünk célját és értelmét. Madács Imre az Ember tragédiájában azt mondja, az élet küzdelem és az élet célja egy küzdés maga. Persze nincs igaza, de hát ő is kereste az élet értelmét. Aztán keresi az élet értelmét, mindenki legyen, akár hívő, akár hitetlen. Olyan sokszor egy-egy édesanya a gyermekeiben találja meg élete célját és értelmét. Úgy gondolom, hogy talán volt idő, amikor Zsuzsi, te is így gondolkoztál. De aztán megismerted az Urat, és megváltozott a gondolkozásod. Keressük az élet célját és értelmét. Mindenki megpróbálja magának megfogalmazni, hogy vajon mi lehet az. Olyan sokan törekednek hírnévre, gazdagságra. Törekednek arra, hogy valami örökséget hagyjanak gyermekeikre, akár lelki értelemben, akár fizikai értelemben is. Olyan sokan úgy gondolják, hogy a szeretet, a békesség, a család békéje az az, amit örökül hagyhatok gyermekeimnek. Van, aki úgy gondolja, hogy talán valami olyasmit alkot majd, ami túléli őt. De az élet célját és értelmét megoldásokhoz folyamodunk, de mi saját magunk is nagyon jól tudjuk a szívünk mélyén, hogy magunkat csapjuk be. De íme itt van az igében az élet célja és értelme, hogy Isten legyen minden mindenekben. Olyan jó, hogy ti valamennyien ezt a célt megtaláltátok. Megtaláltátok akkor, amikor megismertétek az Úr Jézus Krisztust, akinek a kereszt haláláról most emlékeztünk meg két napja, de hiszen nem csak nagypénteken kell az ő kereszt haláláról megemlékezni, hanem életünk minden pillanatában, minden percében, hiszen a hívő ember ebből él, és ő benne, ő általa, hiszen nem csak meghalt értünk a mi bűneink miatt, és a mi örök életünkért, a bűnbocsánat kegyelme szerint, hanem fel is támadt a harmadik napon. Így megismertétek nem csak a nagypénteki Krisztust, hanem megismertétek a húsvét vasárnapi Krisztust is, sőt, azt a Krisztust, aki az ige szerint veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És olyan jó, hogy most már gyermekeiteket is így tudjátok nevelni, hogy az ő életük célja és értelme is ez legyen, hogy Isten legyen minden mindenekben. Olyan jó, hogy Áron már így születhetett meg, nem várt ráadásként, bónuszként, plusz ajándékként, nem is tudom, minek nevezzem, de tudhatjuk azt, hogy amikor most ő részesedik a keresztség sákramentumában, akkor ti hit által őt ugyanúgy, mint két leányotokat is az Úr Jézus Krisztus kezébe helyezitek, hogy ő legyen személyes megváltójuk és uruk majd, amikor eljön az idő, és megismerhetik őt. Az Áron nevet választottátok ennek a kisfiúnak, az Ószövetség egyik legnagyobb alakja, Áron, Mózes testvére, az Úr főpapja. Kívánom, hogy ismerje meg a főpapot, nagy F betűvel írva, Jézus Krisztust, aki proféta, főpap és király, a hármas tisztje szerint. És olyan jó lenne, hogyha majd ez a kisgyermek is, mint ahogy ti valamennyien papok lennétek, olyan értelemben, hogy minden hívő ember pap, aki hála áldozatot mutat be Istennek. Így hoztátok ezt a kisgyermeket hálaként bemutatni Istennek, Jézus Krisztus oltalmába helyezni őt, mint ahogy Stefit és Rózit is, hogy Isten legyen minden mindenekben. Erről szól húsvét, és erről szól a keresztség is. Bárcsak valóban így lenne. Amen. A gyülekezet fennállva vallja meg hitét, elmondva az egyetemes keresztjén hitvallást, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. A keresztelés előtt még szokásos rendünk szerint hadd intézzek hozzátok két kérdést. Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük, és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan csodálatos a Te teremtő és újjáteremtő kegyelmed. Teremtő kegyelmed, ahogyan ezt a kisfiút megteremtetted, ahogyan vigyáztál rá, ahogyan életet adtál neki, és ahogyan tartod az ő életét. Így hadd adjunk neked hálát a teremtésért, olyan értelemben is, hogy mi mindnyájan, akik itt vagyunk ebben a templomban, a te teremtő kegyelmednek a gyümölcsei vagyunk. De hadd adjunk neked hálát, Urunk, talán még inkább újjáteremtő kegyelmedért, amelyet egyszülött fiatban, Jézus Krisztusban szereztél meg a számunkra, hoztál el a számunkra, hogy a tőled elhanyatlott, bűnbe hanyatlott emberiséget, azon belül bennünket helyreállíts, új élettel ajándékozz meg. Köszönjük a te újjáteremtő kegyelmedet. Így köszönjük a szülők és keresztülők hitét, így köszönjük az édesanyja és gyermekének, az életének a megtartását, és így könyörgünk, hogy majd, amikor ez a kisgyermek felnő, valóban átélhesse, megtapasztalhassa a te újjászülő, újjáteremtő kegyelmedet. Így kérünk, Urunk, valamennyünkért, akik most halljuk a te ígédet, munkálkodj bennünk kegyelmességed szerint. Ámen. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Adjon az Úr neked békességet és áldást. Amen.
A gyülekezet foglalja el helyét, és készüljünk az istentisztelet további részére, a 356. húsvéti énekünk eléneklésével. Felvirradt, áldott szép napunk.
Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket, és akik hátul állnak, azoknak üzenem, hogy itt elől még vannak helyek. Bátran üljenek le, mert Krisztus ugyan egy pillanat alatt feltámad, de én nem egy pillanatig fogok beszélni, és mindenki elfárad, aki ülve marad. Tessenek bátran előre jönni, vannak itt helyek. Akkor a Jézus feltámadásának üzenetét hallgassuk meg János evangéliumából, a 20. fejezet első 10 verséből.
Napján pedig, kora reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a követ elvették a sírról. Elfutott azért, és Simon Péterhez és ahhoz a másik tanítványhoz ment, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Mind a ketten együtt futottak, de az a másik tanítvány Péternél gyorsabban futott, és elsőként ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott vannak a lepedők, de nem ment be. Aztán őt követve megérkezett Simon Péter is, és bement a sírboltba, és látta, hogy a lepedők ott vannak, és a kendő, amely a fején volt, nincs együtt a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve más helyen van. Akkor bement a másik tanítvány is, aki előbb ért a sírhoz, és látott, és hitt. Mert még nem értették az írást, hogy fel kell támadni a halálból. A tanítványok ekkor visszatértek az övéikhez. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Uram, köszönjük neked, hogy ünnep van, hogy egy pillanatra megállhatunk a rohanásban, és egy rövid időre elcsöndesedhetünk a nagy lármában. Te látod, hogy hogyan készültünk erre az ünnepre. Talán sokat idegeskedtünk, türelmetlenek voltunk gyermekeinkkel, szeretteinkkel. A sok feladat közepette nem vettük észre bántó szavainkat, és elfelejtettük megölelni azokat, akik elviselnek minket, és szeretetükkel támogatnak bennünket a rideg hétköznapokban. Uram, sokszor egyedül visszük terheinket, ahelyett, hogy megosztanánk testvéreinkkel, és legfőképpen veled. A mindennapok gondjaival vagyunk tele, lehajtott fejjel, magunk elé meredve megyünk, nem is gondolva, hogy hova tartunk. Kérünk, te emeld fel most tekintetünket, te csendesítsd le szorongó szívünket, és nyisd meg fülünket, hogy meghalljuk az örömüzenetedet, a valódi reménységet, hogy van célja az életünknek, és élni fogunk a halál után, ha befogadunk téged. Te ébreszd fel minket, Urunk, te eleveníts meg minket most. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom a 4. fejezet 25. verséből. Itt Pál Jézusról a következőt mondja. Halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Amen. A 235. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Istenünk igéjét Pálnak a korintusiakhoz írott első leveléből olvasom, a 15. fejezet 22. verséből. Mert amint Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki megelevenedik. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Az optimista úgy tekint az emberiség történetére, mint állandó fejlődésre. Útjának kezdetén az emberiség kőbaltát használt, barlangrajzokat készített, és nem volt védelme a betegségekkel szemben. Útjának jelen állomásán fegyvereink hatótávolsága 1000 kilométerekben mérhető, számítógép segítségével szinte bármit meg tudunk jeleníteni, és orvosi ismereteink következtében évtizedekkel képesek vagyunk meghosszabbítani az életet. Ki tudja, mi lesz majd 10, 20, 30 vagy akár 100 év múlva. A pesszimista ezzel ellentétben úgy tekint az emberiség történetére, mint állandó visszafejlődésre. Útjának kezdetén, mint egy az aranykorban, az emberiség még különbséget tett igaz és hamis, jó és rossz között. A férfi ragaszkodott feleségéhez, a nő pedig férjéhez. A közösség érdekeit mindketten többre tartották, mint egyéni, saját érdekeiket. Útjának jelen állomásán az emberiség összemossa az igazat a hamissal, a jót a rosszal, a házassági hűség gondolatát elveti, egyéni érdekeit pedig magasan fölébe emeli a közösség érdekeinek. Ki tudja, mi lesz 10, 20, 30 vagy akár 100 év múlva. Mindkét nézőpont torzít. Torzít, mert egyik csak a jót hajlandó észrevenni, a másik pedig csak a rosszat. Nagyon szomorú, ha valakinek ilyen torza látása. Még szomorúbb, hogy sokszor a keresztényeknek is torza látásuk a hit dolgaiban. Némelyek, nevezzük őket pesszimista keresztényeknek, mindent nagypéntek fényében látnak. A nagypénteki események, Jézus szenvedése és halála tökéletesen bemutatták számunkra, mit szól Isten a bűnhöz. Isten gyűlöli a bűnt. Aki ebből a szempontból nézi a dolgokat, annak a lelkét szomorúság és félelem üli meg. Mások, nevezzük őket optimista keresztényeknek, mindent a húsvét fényében látnak. A húsvéti események, amiről olvastunk is, az üres sír és a Jézussal való találkozások, azt mutatták meg nekünk, milyen kegyelmes az Isten. Ha valaki ebből a szempontból néz mindent, annak a lelke fényes lesz, örömteli, ugyanakkor nagyon valószínű, hogy az ilyen ember felületesen gondolkozik. A bűnt nem hajlandó számba venni. Nagypénteket és húsvétot, a halált és az életet együtt kell látni. A felolvasott igében Pál ezt a fajta kettős látást szeretné megtanítani nekünk. Általános értelemben, amikor kettős látásról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy valaki nem lát jól. Duplán látja a dolgokat. Lelki értelemben a kettős látás az az egészséges, a helyes látásnak a szinonimája. Kezdjük ezt a látásunkat a nagypéntek nézőpontjával. Nagypéntek felől nézve az emberiség síralmas képet mutat. Pál így fogalmazta ezt meg, Ádámban mindnyájan meghalnak. Ádám tehát a kiinduló pont. Ugorjunk vissza néhány ezer évet, és időzzünk el egy kicsit Ádámnál. Ádámra jól illik a híres orosz író Dosztojevszki regényének a címe Bűn és bűnhődés. Ádám életét ugyanis ez a két momentum határozta meg. Kezdjük a bűnével. Mi volt Ádám bűne? Látszólag csupán annyi, hogy leszakított egy gyümölcsöt. Úgymond elcsente egy almát. Mekkora bűn ez? Valójában sokkal többről van ennél szó. A gyümölcs külsődleges leszakítását megelőzte a belső szívbeli szakítás. Ádám szakított Istennel, elfordult tőle, hátat fordított neki. A lopás viszonylagosan kicsiny bűnéhez képest ez lázadás, ami hatalmas bűnnek tekinthető. Azért nevezem ezt a bűnt hatalmasnak, mert egyrészt a mindenható Isten ellen irányul. Az ellen az Isten ellen, aki égnek és földnek ura. Vannak bizonyos országok még manapság is, ahol monarchikus berendezkedésben élnek az emberek, magyarul király, fejedelem uralkodik rajtuk. Hát ha ott valaki fellázad a fejedelem ellen, az felségsértést követ el. És nincs súlyosabb vétek, mint a felségsértés. Ádám ebbe a bűnbe esett. Fellázadt a mindenható Isten ellen. Bűne ezért egyrészt nagyon hatalmas. Másrészt azért hatalmas, mert az ő szerető mennyei atya ellen lázadt fel. Az ellen az Isten ellen, akiről azt olvassuk, hogy olyan szeretettel készítette elő a terepet az ember számára. Amikor jön valaki és bejelent nálam keresztelőt, mindig szoktunk beszélgetni, általában szóba kerül a teremtés is, mindig el szoktam mondani, hogy amikor egy ember gyermeket vár, tudja, hogy még jó néhány hónap van addig hátra, elkezd készülni. Kijelöli a lakáson belül azt a helyet, ahol a gyermeke lakni fog. Megvásárolja az ágyat, megvásárolja a ruhákat, a pelenkát, az ennivalót, játékokat, mindent. Azért, hogy amikor majd megérkezik a jövevény, akkor otthonba érkezzen meg. Ne csak egy lakásba, hanem az otthonába, a családjába. Isten jó szülő. Ugyanezt tette az emberrel. Megteremtette a világot. Eredetileg ez nem volt valami gyönyörűséges hely. Azt olvassuk, hogy még nem volt fény. Azt olvassuk, hogy még nem volt külön választva a tenger és a szárazföld. Egy nagy sárgombóc volt ez a világ. És utána Isten napról napra alakította, berendezte. Lettek csillagok, nap, hold, lettek növények, állatok, egy gyönyörű édenkert, és amikor ez az egész készen lett, akkor fogta Ádámot, hogy na tessék, itt van, és még itt van a feleséged is. Őt utána teremtette, csak azért nem soroltam fel a többiek között. Tehát Isten ilyen szeretettel fordult Ádámhoz, és Ádám durva hálátlansággal viszonozta ezt a szeretetet. Tehát Ádám bűne nem egy egyszerű kis lopás volt, hanem lázadás a mindenható és a szerető Isten ellen. Ez a bűn. Mi a bűnhődés? Mit szabott ki rá Isten büntetésül? Hát azt olvassuk, hogy az ember test és lélek, ennek megfelelően a büntetése is testi és lelki. Kezdjük a lelkivel. Egyrészt megszakadt Ádám kapcsolata az Istennel. Addig naponta találkoztak, beszélgettek, szeretett kapcsolatban álltak, ennek vége. Ádámot Isten kiűzte a paradicsomból, már nem láthatta őt többé, már nem hallhatta az ő hangját. Elég szomorú ez. Olyan, mint amikor egy gyermek elveszíti a szüleit. Amikor árván kell felnőnie. Ezt a lelki árvaságot tapasztalta, ezt kapta büntetésül Ádám. A lelki büntetése azonban ennél többet is jelent. Nem csak Istennel szakadt meg ez a szeretet kapcsolata, de a többi emberrel is. Hát ez a többi ember eredetileg még csak a feleségét jelentette, Évát, akiről azt olvassuk, hogy tökéletes harmóniában élt a férjével. De mi történt a bűneset után? Mi volt az első szavuk egymáshoz? Hát mihelyt meghallották Isten hangját, mihelyt Isten megkérdezte Ádámot, hogy miért szakítottál arról a fáról, Ádám rögtön előállt a válaszsal, az asszony volt az. Ő a hibás. Meg persze te, mert te adtad nekem ezt az asszonyt. Tehát rögtön elkezdtek egymásra mutogatni. Véget ért a szeretet kapcsolat. Az Új Szövetségben egyenesen azt olvassuk a bűnbe esett emberről, rólunk, egymást gyűlölők és egymástól gyűlöltek voltunk. Nem vadászunk egymásra puskával, meg karddal természetesen, de jellemző ránk, hogy magunkról sokkal többet gondolunk, mint másról. Megszűnt közöttünk a szeretet kapcsolat. Ha megsért minket egy másik ember, akkor fel is út, le is út. Hozzám többet ne szóljon. Tehát megszűnt a szeretet kapcsolatunk Istennel, egymással, és még egy lelki büntetést olvasunk, azt ugyanis, hogy a bűn elhatalmasodott rajtunk. Amikor jön egy kísértés, akkor nem tudunk ellenállni neki. Nem tudunk nem vétkezni. És ezt ne úgy értsék a testvérek, hogy a lehetőség szerint minden bűnt elkövetünk, ami csak létezik. Nem erről van szó. De arról mindenképpen, hogy ha teszünk valamit, azt nem azért tesszük, mert Isten szeretnénk tisztelni vele. Vagy valaki másnak szeretnénk jót tenni. Talán néha elhisszük magunkról, hogy ilyen önzetlenek vagyunk, de azért a legtöbbször érezzük mi is, hogy amit teszünk, még a legjobb dolgokat is, azért tesszük, hogy valaki megdicsérjen minket. Hát minimum ezért. Minimum. Volt egy nagyon kedves nagymamám, a világ legjobb szakácsa volt. Állítom.
És ő ezt tudta is?
Jól esett neki, hogyha az ember elmondta, hogy hát mama, ez fantasztikus. Amikor hozzád jövök, hát ez felülmúlhatatlan. És mi is ugyanígy vagyunk ezzel. A legártatlanabb, legjóindulatúbb tettünkben is mindig van valami, ami nem Isten dicsőíti. És ezért mondtam, ki vagyunk téve a bűnnek, nem tudunk nem vétkezni. Ez tehát a lelki büntetésünk. A fizikai büntetésünk is nagyon súlyos. Azt olvassuk, hogy a bűneset után Ádám életében megjelent a betegség, az öregedés és a halál. Ez nem volt betervezve. Ez az ő büntetése volt. Igaz, hogy hosszú ideig élt még Ádám, de meg kellett tapasztalnia a halált így is. Bűn és bűnhődés, lázadás és halál, így foglalható össze Ádám élete. Sajnos itt nem ért véget a történet. Nem mondhatjuk Ádámnak, hát így jártál öreg, a te hibád, ez van. Ádám bűne ugyanis öröklődik, és vele együtt a büntetés is. Mihelyt meglátjuk a napvilágot, vagy hát legtöbbünk egy kórháznak a lámpáját, azonnal rajtunk van a büntetésnek a súlya. Ugyanannak a büntetésnek a súlya, ami Ádám vállát is nyomta. Lelkét és testét. Ugyanazzal kell szembenéznünk. Amikor egy gyermek megszületik, mindenki örül neki, persze, hogy örül neki, én is nagyon örülök, de mindig ott van egy kis fájdalom az ember szívében. Az ő élete sem lesz egy magasan ívelő valami, hanem ugyanabban a helyzetben van, mint Ádám. Lesz egy kis felfutása, aztán jön a hanyatlás. A bűn öröklődik. Lehet ezt a bibliai kijelentést kritizálni. Azt mondani, hogy ez nem így van. A gyermekek ártatlanul jönnek a világra. De ha körülnézünk a világban, akkor elég hamar semmivé válik ez az elméletünk. Nézzük meg a legjobb embereket. Akiket ismerünk a környezetünkben, a világhíradóban. Kik a legjobb emberek? Hát még az ő életüket is át meg átszövi a bűn. Még a legapróbb tetteikben is ott van a nyoma. Hát még a miénkben. Hát még a még súlyosabb bűnösöknek az életében. Ha minden ember ártatlanul jönne a világra, akkor ez a világ nem úgy nézne ki, ahogy jelenleg kinéz. Nagypéntek nézőpontjából tehát azt látjuk, Ádámban mindnyájan meghalnak. Technikailag fejlődik az emberiség, ránézésre minden jobb, valójában az életünk romokban hever. Jézus írt egy levelet a szmirnai gyülekezetnek, ez a Jelenések könyvében olvasható, ennek a sorai tökéletesen illenek ránk is, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez tehát nagypéntek nézőpontja, ez az egyik nézőpont, amit magunkévá kell tennünk. Folytassuk húsvét nézőpontjával. Hát húsvét felől nézve azt lehet mondani, hogy a sötétségbe belehasít a fény. Vakítóan belehasít a fény. Pál szavait idézve, Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Ennek a nézőpontnak a kiinduló fázisa, pontja, az, amiről az üres sír beszél, Krisztus feltámadt. Krisztus feltámadt. Annyira megszoktuk már a halál törvényét, hogy ezt egyszerűen elképzelni sem bírjuk. A Krisztus feltámadásáról szóló üzenetet szinte nem is vesszük komolyan, és ezzel nem mi vagyunk így egyedül. Először még Jézus tanítványai sem vették komolyan. A felolvasott igében, amit János evangéliumában olvastunk, azt hallottuk, hogy Péter és a szeretett tanítvány János elszaladtak Krisztus sírjához. Hogy mondhatom én akkor, hogy ők sem vették komolyan? Hát olvassuk el figyelmesen azt az igét. Nem azt mondta Magdalai Mária, hogy Jézus feltámadt, hanem azt, hogy elvitték az urat, és nem tudjuk, hova tették. Magyarul azt mondta Mária, hogy itt hullarablás történt, sírgyalázás. Péter és János pedig felpattantak, hogy utána járjanak a dolognak. Hát ha a mi szeretteinknek a sírját gyalázná meg valaki, akkor mi is pont ugyanezt tennénk. Nem azért mentek, mert azt hallották, hogy Jézus feltámadt. Amikor ezt mondta nekik valaki, akkor ők azt mondták, hogy asszonyi beszéd ez. Ki mit gondol az asszonyi beszédről? Ők azt gondolták, hogy ennek ne adjunk hitelt. Ez csak olyan szószátyárság. Nem vették komolyan. Hát a többi zsidó ugyanúgy nem vették komolyan. A későbbi apostol, a nagy farizeus Pál, amikor hallotta az evangéliumot, Jézus feltámadásának a hírét, megbotránkozott. Ki volt akadva? Ez lehetetlen. Hát Jézus egy csaló volt, nem a messiás, nem támadhatott fel. Nem szabad, hogy ez a hír elterjedjen. Ment és üldözte a keresztényeket, és vele együtt a zsidóság nagy része. Ők sem hitték el ezt az üzenetet. Hát a pogányok? Hát a pogányok ugyanígy kételkedtek benne. Pál szinte minden városban, minden nagyvárosban hirdette az evangéliumot a mai Törökország és Görögország területén. Egyik beszédében, Athénban egy gyönyörű beszédet olvasunk, egy olyan beszédet, ami alkalmazkodott a hallgatósághoz, ámulva hallgatták a görögök. De amikor a beszédben eljutott odáig Pál, hogy és Jézus feltámadt a halálból, akkor azt mondták, hogy majd máskor is meghallgatunk téged. Ez olyan, mint az állásinterjún, hogy majd hívjuk. Máskor is meghallgatunk, hát ezt tudod, kinek ad be. Ilyen nincs. Ők sem hitték el. Ugorjunk az időben, már is megérkeztünk hozzánk. Hát ma ki hiszi el Jézus feltámadásának a hírét? Hát alig valaki. Hát az egész természettudományos gondolkodás azon alapul, hogy a halál természetes része az életnek, minden folyamatnak. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Ha egyszer megtörtént, akkor kész, ennyi volt. Akkor elporladunk. Nincs halottak feltámadása. És ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ez a halál törvénye, ez az, amit ismerünk, ami beleette magát a mi gondolatainkba és szívünkbe. És az ige mégis azt mondja nekünk, lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Jézus nem tudta fogva tartani a halál, mert ő az élet fejedelme. Ő öröktől fogva létezett, és örökké fog létezni. Meghalhatott az ő teste. De a halál nem tudta őt fogva tartani. Nem lehet ezt bizonyítani. Sokszor kérdezték már tőlem is, hogy be tudom-e bizonyítani Isten létezését, Jézus feltámadását. Hát nem tudom bebizonyítani. Nem tudom bebizonyítani, mert ahhoz, hogy ezt be tudjam bizonyítani, ide kellene állítanom Krisztust. Mint a feltámadott urat. Na most, ha valaki nem hisz benne, én nem tudom lehozni neki Krisztust a mennyből. El tudom neki mondani, hogy én hiszek benne, és lélekben én már találkoztam vele. De nem tudom bebizonyítani. Jézus nem is akarja, hogy bebizonyítsuk az ő feltámadását. Az ő kételkedő tanítványának, Tamásnak azt mondta, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Nem látnak és mégis hisznek. Ez sokkal nagyobb boldogság. És mi keresztények, mi vagyunk az egyetlen emberek a világon, bár ez most egy kicsit nyelvtanilag furcsa volt, akik hiszünk és elfogadjuk Jézus feltámadását. Innen lépjünk tovább. Mit jelent számunkra Jézus feltámadása? Hát adjunk hálát érte. Azt olvastuk Ádámról, hogy az ő bűne nem maradt elszigetelt. arról mindenki más is tudomást szerzett a világon, és mindenki másra is kihatott. Hála legyen az Istennek, hogy Jézus feltámadásáról ugyanezt el lehet mondani. Ahogy Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kell. Ki ez a mindenki? Hát nem minden egyes ember. Nem az jelenti ez a kifejezés, hogy mivel Krisztus ott meghalt a Golgotán, ezért az egész emberiség cakkumpak szőröstől bőröstől üdvözülni fog. Az fog üdvözülni, aki Krisztusban van. Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Hát Ádámban az egész emberiség benne van, mert tőle származunk. De Krisztusban nincs benne az egész emberiség. Azt nevezi Krisztusban lévőnek Pál apostol, aki hisz benne. És az ilyen emberről lehet elmondani azt, hogy átment a halálból az életbe. Hát mit jelent ez a halálból életbe való átmenet? Mit jelent az, hogy feltámadtunk a Krisztussal együtt? Hát egyrészt azt, hogy a mi lelki büntetésünknek egy részét már elvette Isten. Eddig nem voltunk kapcsolatban az Istennel, most már újra kapcsolatban vagyunk. Méghozzá szeretett kapcsolatban. Ő a mennyben van, nem látjuk, a hangját sem halljuk, de olvassuk az igét, hallgatjuk az ige hirdetést, imádkozunk, és felfedezzük, hogy itt egy valóságos kapcsolatról van szó. Nem látható, de valóságos kapcsolat. Amikor kérdezek valamit az Istentől, akkor ő válaszol nekem. Amikor a segítségét kérem, akkor ő adja az ő segítségét. Kifejezhetem neki az örömömet, és tudom, hogy ennek ő is örül. Elmondhatom a panaszomat, és tudom, hogy velem sír együtt. Kialakult ez a személyes szeretet kapcsolatunk Jézussal. Olyan értelemben is megszabadulunk lelki büntetésünktől, hogy most már lehetőséget kaptunk arra, hogy az emberi kapcsolatainkat is helyrehozzuk. Ugye mondtam, hogy milyen helyzetben vannak a kapcsolataink. Valaki megsért, hát akkor ott adjő, vége. Mit mond nekünk Jézus? Azt, hogy lehet rendezni ezeket a kapcsolatokat. És amikor valaki bejön a gyülekezetbe, akkor valami olyasmit tapasztal, amit máshol nem is lát. Máshol még nem is hallott róla. Ugyanis kik vagyunk mi? Hát nagyon különböző emberek. Bűnös emberek. Egymást is megsértjük. És aki bejön közénk, az mit lát? Az, hogy pártoskodunk, mint a politikusok? Meg az egész ország népe? Hogy kígyót békát kiabálunk egymásra? Hogy aki nekem rosszat tett, annak én keresztbe teszek? Nem. Azt lehet látni egy gyülekezetben, hogy ha valaki megsértett, akkor keressük a kibékülés útját. Az is, aki elkövette a sértést, meg az is, akit megsértettek. Oda lehet menni egymáshoz, hogy figyelj, rendezzük már ezt. Hát ez így nem jó, hogy harcban állunk egymással. Istennek ez a békessége uralkodik közöttünk. Nem egyszerű békesség ez. Ez nem a tudatlanságnak a békessége, vagy az ismeretlenségnek a békessége, hogy mindenki itt ül egy óráig, senki nem szól a másikhoz, aztán mindenki hazamegy, persze, hogy nincsenek ellentétek, hanem valóságos ellentétek vannak itt is, de tudjuk rendezni. Mert Krisztus élet ereje segít nekünk ebben. Ugyanezt meg lehet tenni a családban is. Milyen jó látni a keresztény családokat. Azok is csak családok. Ott is kiabálnak a gyerekekkel, ott is kiabálok a gyerekekkel. Meg a fenekükre csapok. Meg ők is mondanak nekem valamit. Meg a feleségemmel összekülönbözünk. Hű, milyen emberek vagyunk. És azt lehet mégis mondani, hogy nem arról szól az életünk, hogy kialakult a szakadás, és ez egyre nagyobb lesz, hanem arról, hogy ezt vissza lehet csinálni. meg kialakul egy igazán bensőséges kapcsolat a családban, és akármi történik, Isten ott van velünk, és helyrehozza a dolgokat. Nagy öröm ez. És azt is jó látni, hogyha egy keresztény ember, egy hívő ember nem hívőkkel kerül kapcsolatba, és ott alakulnak ki konfliktusok, még azon is lehet segíteni. A hívő is elkövetheti a sértést, meg a nem hívő is. Az a különbség, hogy hogyan áll hozzá ez a két ember ehhez a sértéshez. Lehet, hogy az egyik azt mondja, akkor most már hagyj békén engem. A hívő viszont azt fogja mondani, remélhetőleg, nagyon remélem, hogy ez így nem maradhat. Hát ez így nem normális, hogy együtt vagyunk napi 8 órát a munkahelyen, és fújunk egymásra, mint a kutya meg a macska. Hát igaz, hogy nem ugyanaz gondoljuk a dolgokról, nem ugyanúgy hiszünk, de én akkor is bocsánatot kérek tőled, hogyha én elkövettem valamit. És én akkor is megbocsátok neked, ha te nem kértél bocsánatot tőlem. Fantasztikus, amikor Krisztusnak az életereje beáramlik az emberi kapcsolatokba. Így helyre lehet hozni. Tehát helyreáll a Krisztussal való szeretett kapcsolatunk, az emberekkel is kezd rendeződni a kapcsolatunk, és nem uralkodik rajtunk többé a bűn sem. Ez nem azt jelenti, hogy nem követünk el egyetlen bűnt sem, de nem uralkodik rajtunk. Már észrevesszük, már zavar minket. Amikor elkövetjük, akkor nem lelünk akkora örömöt benne. Lelkiismeret furdalásunk van. Oda visszük Istenhez, és igyekszünk megváltozni. Nem uralkodik többé bennünk a bűn. Ez tehát a Jézus feltámadásának a lelki oldala. A mi lelkünkben sok minden büntetést visszavon Isten. Mi a helyzet a fizikai büntetéssel, a betegséggel, az öregedéssel és a halállal? Hát az is, az még van. Az még van. De azt mondta Pál, hogy egyszer ezt is elveszi az Isten. Várjuk testünk megváltását. Meg fog történni. Amikor meghalunk, és Isten elé kerülünk, vagy amikor visszajön Jézus még halálunk előtt, és úgy kerülünk Istenhez, akkor ott lesz velünk a testünk is. Isten feltámasztja. És nem valami rogyant testet fog feltámasztani, mindenféle betegségtől megrodjan testet, hanem egy szép, egészséges testet. A testünk is üdvözülni fog. Várunk rá, de tudjuk, hogy be fog következni. Húsvét nézőpontjából tehát azt látjuk, hogy Krisztusban mindnyájan életre kelnek. Sokszor úgy tűnik, hogy a halál erői dominálnak, mégis az ige azt mondja, és azt tapasztaljuk, hogy a feltámadás már elkezdődött, a lelkünkben elkezdődött a feltámadás. Jézus élete megjelent, és növekedésnek indult közöttünk. Ádámban tehát meghalunk, Krisztusban viszont feltámadunk. Ez a kettős látás, amire Pál meg szeretne minket tanítani, mindkettőre szükségünk van. Nagy péntekre szükségünk van, hogy komolyan vegyük a bűnt, hogy felismerjük, és oda vihessük Krisztus keresztjéhez, és ott is hagyhassuk. Szükségünk van erre. De szükségünk van a húsvéti látásra is, mert a húsvét segít nekünk abban, hogy most már minden akadályt félretéve az Istennel élhessünk, neki élhessünk. Külön-külön a két látás nem visz előre, de együtt mindenképpen az Isten útján segít minket tovább. Segítsen nekünk Isten, hogy ez a tisztánlátás, ez a kettős látás jelenjen meg mindannyiunk életében. Akinek az életében már jelen van, abban növekedjen. És járjunk Isten gyermekeiként, megigazított gyermekeiként Isten útján. Amen. Válaszoljunk Isten szavára. A 424. dicséretünk 4. énekét énekeljük el. Hát benned vagyon minden bizodalmam. Thank you. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy azt készítetted el számunkra, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Habár ezt a te áldozatodról olvassuk, tudjuk, hogy a feltámadásodra is igaz. Amit nem tudtunk elképzelni, megérteni, felfogni, szívünkkel elfogadni, te azt mégis megcselekedted, hiszen te az élet ura, kiszabadítottad magad a halál kötelékéből. Köszönjük, hogy feláldoztad magadat a mi bűneinkért, és feltámadtál a mi megigazulásunkért. Köszönjük, hogy nem kell a bűnnel foglalkoznunk életünk végéig, annak gyötrelmeit átélnünk a lelkünkben, de nem szükséges az sem, hogy felületesen éljünk, egyszerűen örvendezve a te halál feltámadásodnak, de elfeledkezve minden bűnről, ami jelen van még az életünkben. Köszönjük, hogy hozzád vihetjük a bűnünket, és hozzád jöhetünk a te jelenlétedért is. Köszönjük, hogy ez a te ajándékod a te gyermekeid számára. Köszönjük, hogy hitáltal mi már a te gyermekeid lehetünk, téged követhetünk. Kérünk, segíts, hogy megmaradjunk a te utadon, hogy téged hirdethessünk másoknak is. Köszönjük, Urunk, hogy a húsvét ünnepét nem csak mi ismerjük, hanem az egész országban mindenki, de rosszul ismerik. Kérünk, Urunk, segíts, hadd tudjuk elmondani az igazi örömhírt, hogy nem a nyúlról, nem az étkezésről és a családlátogatásról szól ez az ünnep, hanem rólad, aki meghaltál és feltámadtál értünk. Köszönjük, hogy a te életed megjelenhet a mi életünkben is. Kérünk, ebben segíts minket. Amen. Személyes imádságainkat vigyük egy csendes percben Isten elé. Imádkozzunk a mi Urunktól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetések. Ja nem? Először ének.